a pszichológiával fogok foglalkozni. Neves zsidó pszichológusnak az elméletével ismerkedünk meg, és felkérem, professzor asszony, kezdjenek az előadást.
Mert, hogy ugye én pszichológus volnék. Miről is beszélhetnék másról, mint egy pszichológusról, egy nagyon nagy pszichológusról. Ugye mindenki jól hall engem, nem kell hangosítás. Kurt Lewin nevét mindenki hallotta már, aki pedagógiát vagy pszichológiát tanult, vagy egyáltalán ismerkedett ezzel a tudománnyal. Kurt Lewin neve egy nagyon nagy név. Kurt Lewin magát német zsidó pszichológusként határozta meg, és amit már föltettem itt, amikor bejöttem, az ő életének dátumait, de nem az életének történetét, amiből mindenki láthatja azt, hogy életének első szakaszában ő bizony Németországban igen nagyon sikeres pályafutást kezdett el, és ennek a pályafutásnak a végét azt Hitler hatalomra kerülése szakította meg, amikor is ő még nagyon is időben emigrált, először Angliába, aztán az Egyesült Államokba. Az ő életének története, ami itt röviden dátumokba összefoglalva látható, az tulajdonképpen körülírja az ő munkásságának a határait, körülírja azt, hogy ő tulajdonképpen mivel foglalkozott, miért lett a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa, és melyek voltak azok a kérdések, amelyek őt foglalkoztatták, de ezekről szeretnék én most önökkel beszélni. A két évszám tehát, az ő születésének évszáma, az ő születésének évszáma 1890, és halálának dátuma 1947, egy nagy korszakot ölel fel. A két évszám már önmagában is rendkívül sokat jelent. Én az ő nevével fiatal kezdő pszichológusként a Lipcsében megrendezett nemzetközi pszichológus kongresszuson találkoztam valamikor a 70-es években, és megvallom most önöknek nagyon őszintén, hogy meghatódtam, amikor Kurt Lewint a nagy német pszichológusok között láttam egy poszteren. Ebben ráadásul az NDK-ban láttam egy nagy bocsánatkérést, azért, hogy egy ilyen kiváló embert, aki már így teljesített egészen 1927-ig Németországban, egy ilyen nagy embert, egy nagy elmét elűztek onnét, de bizony ebből, hogy őt elűzték onnét, az Egyesült Államok igencsak sok hasznot húzott, mert az Egyesült Államokban alapította ő meg tulajdonképpen a maga pszichológiai iskoláját és a maga pszichológiai elméletét. Személyében ugyanis egyedülálló módon egyesült a német pszichológia gestalt pszichológinak, vagyis alaklélektannak nevezett irányzata, az amerikai terület, az angol száz nyelvterület behaviorista viselkedés lélektani iskolájával. Látni fogjuk majd, hogy az ő elméletében, az ő gyakorlatában, mert ő igazán olyan ember volt, aki egyesíteni tudta az elméletet és a gyakorlatot tevékenységében, egyesül ez a két irányzat. Míg Németországban ő az érzékelés lélektannal, a kísérleti pszichológiával foglalkozik túlnyomó részt, azt vizsgálja, hogy hogyan észleljük a világot, hogy lényegében alakokat és nem ingereket észlelünk, ebben most nem szeretnék elmélyedni. Addig az angol száz pszichológia akkor már a viselkedés lélektanával foglalkozik, vagyis azzal, hogy mi határozza meg az ember viselkedését, az ember tetteit, az ember tevékenységét. Levin úgy gondolja, hogy az ember már egyesítve ezt a két irányzatot, hogy az ember tevékenységét elsősorban a motivációs feszültségek határozzák meg. Kedvenc témájuk az igényszint vizsgálata volt, mi az, ami az ember tulajdonképpen tevékenységre, aktivitásra készteti, serkenti. Nagyon érdekes személyiségmodellt alakít ki Levin még Németországban. Ez a modell, ez úgy néz ki, hogy az embert mindig a céljai fogják meghatározni. Valenciának nevezi ezt, nem fontos megjegyezni, és azt fogja meghatározni az egyén, hogy milyen úton közelít céljainak eléréséhez, tehát hogyan próbálja ezt a célt elérni, megvalósítani. Ha a cél és az egyén, a személy közé nem helyeződik semmiféle akadály, akkor ebben igazából nem is nyilvánul meg a személyiség. Tehát, hogyha éhesek vagyunk, most egy nagyon egyszerű példával, és enni akarunk, de ott van a hűtőszekrényben, a éléskamrában válogatott élelmiszerek, akkor enni fogunk, és semmilyen probléma ebből nem keletkezik. Ám, ha éhesek vagyunk, és nem áll rendelkezésünkre élelmiszer, de még pénz se, amin ezt az élelmiszert megvegyük, akkor már személyiségünk fog megnyilvánulni, abba tanítja Levin, hogy hogyan fogunk hozzájutni ahhoz az élelmiszerhez, amely létfenntartásunkhoz szükséges. Levin ebben három konfliktust figyel meg. Az egyik konfliktus úgy hívja, hogy a közeledés-közeledés konfliktus, a másik a közeledés-elkerülés konfliktus, és a harmadik az elkerülés-elkerülés konfliktus. Azt mondja, hogy ennek a konfliktusnak a lényege a megközelítőleg egyenlő mezőerők szembenállása, és most mindjárt mondok erre példát. A közeledés-közeledés konfliktusnál két egyaránt pozitív érték áll szemben egymással, és itt nem olyan nehéz a választás. Levin rendkívül fontosnak tartja az egyén választásait, ezt majd a továbbiakban is látni fogjuk. Na most mit értünk két pozitív választási lehetőségen? Például, hogy kirándulni menjen-e a barátaival, vagy egy másik baráti csoporttal leüljön kártyázni. Ebben az esetben a két érték azonos. Nem azonos a két érték, tehát negatív és pozitív értékek állnak egymással szemben. Ha az egyén mondjuk szeretne megtanulni lovagolni, de ugyanakkor, mert mondjuk a barátja ezt nagyon szeretné, hogyha ő is lovagolna, de ugyanakkor megvan benne egy szorongás, mert ő nem olyan ügyes mozgású, mint a barátja, és fél, hogy le fog esni a lóról. Itt ugye már az értékek nem azonosak. Az egyik érték az jelent valamiféle pozitívumot a számára, a másik egy negatívumot, és itt már nagyon meg fog nyilvánulni, mondja Levin, hogy az egyén mit fog a kettő közül választani. Hát a legcikibb a negatív-negatív reláció, amikor két rossz közül kell választani, ugye napjaink egzisztencialista filozófiájának ez az egyik alapköve, hogy az ember mindig két rossz közül kell, hogy válasszon. Levin ezt úgy fogalmazza meg, olyan példát hoz erre, hogy ha az egyének végre kell hajtani egy feladatot, amihez semmi kedve nincs, de ha nem hajtja végre a feladatot, akkor viszont büntetést kap. Itt két negatív tendencia között kell választani, megint, hogy melyiket fogja választani, ebben az ő személyisége nagyon erőteljesen meg fog nyilvánulni. Levin egyre nagyobb érdeklődéssel foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen mi váltja ki az emberi agresszivitást. Mitől lesz az ember agresszív? Természetesen ezeket a vizsgálatokat már az Egyesült Államokban végzi. Egyre nagyobb aggodalommal látja, hogy elhagyott hazájában, hogyan lesz úrrá az agresszivitás. Elhagyott hazájában, hogyan változik meg szinte napról napra a társadalom, hogyan válik agresszívvá, hogyan indulnak meg agresszív társadalmi folyamatok, amelyek emberek elpusztításához, gyilkosságokhoz vezetnek. Tehát hogyan alakul át szinte, mint egy kaleidoszkóp Németország. Gondoljuk meg, Levin egy német pszichológus, és akkor azt látja, hogy az a Németország, amelyben ő felnevelkedett, melyik egy szabad ország volt, Berlin, ahol szabad eszmék uralkodtak, és művészetek, és tudományok virágoztak, az hirtelen egy diktatórikus állapán válik, ahol a gyilkolás, szabad gyilkolás elindul, és ahol az autoritáriánus szellem válik közszellem és uralkodóvá. Ez a kérdés foglalkoztatja őt nagyon erőteljesen, és először egy nagyon érdekes kis kísérlettel próbálkozik óvodás gyerekekkel. Lehet, hogy ezt a kísérletet, aki Mérei Binét gyermeklélektanát ismeri, és úgy látom, hogy azért itt akadnak hallgatóim között olyanok, akik ezt a kiváló kis könyvet már elolvasták, ismerik ezt a kísérletet, óvodás gyerekeket beengednek úgy az óvodai csoportjukba, hogy ott egyszerre csak csodálatos játékokkal találják magukat szembe, gyönyörű mindenfélével, babaházzal, és villamossal, és autóval, és mindenféle csodával, ami a szokványos játékaiktól hát jelentősen eltér. Hagyják, hogy a gyerekek belejék magukat ebbe a játékba, majd egyszerre hirtelen egy rács ereszkedik le, a gyerekeket beterelik a szokásos óvodai helyzetükbe, a szokásos játékaik közé, és a csodálatos, gyönyörűséges játékokat egy rács választja el tőlük. Hogyan reagálnak erre a gyerekek? Én azt hiszem nem nehéz kitalálnunk, de Levin ezt tényekkel bizonyítja, agresszióval. Tovább nem hajlandók játszani a régi játékokkal, amikkel azelőtt nagyon szépen és nyugodtan játszottak. Egymást kezdik piszkálni, rugdosni, a rácsot kezdik rugdosni, tehát a frusztrált csoportba, a kudarcot megélt csoportba megjelenik az agresszivitás. Ez egy nagyon érdekes vizsgálat volt. Levin azonban további kérdéseket fogalmaz meg. Ez a kérdés megfogalmazás már összefügg a 41-es évvel, túl a második világháború, nem maradhat, köszönöm szépen, az Iowai Egyetem gyermekjóléti kutatási központjában lesz igazgató, és ebben a központban vetődik fel először a kérdés, amit tulajdonképpen előadásom tárgyát is képezi, hogy milyen mértékben alakítja ki a vezetés stílusa egy csoport légkörét, vajon számít-e, hogy hogyan vezetnek egy csoportot a csoport légkör alakulása szempontjából. Én azt hiszem, hogy az e mögött, a kérdésfelvetés mögött rejlő társadalom lélektani gondolatok egyáltalán nem jelent meglepetést a számunkra, hiszen nagyon szorosan összefüggnek Levin németországi élményeivel, a németországi változásokkal. Kérdéseire egy rendkívül originális csoport lélektani kísérlet megszervezésével keresi a választ. A csoport lélektannak egyik megteremtője is ezzel Levin. Borzasztóan érdekli őt az, hogy az emberek hogyan változnak meg a csoportban, hogyan lesznek mások akkor, hogyha együtt vannak, mi az együttes élménye az embereknek. Nyilvánvaló, hogy csoportban másképp viselkednek, mintha egyedül vannak, hogyan alakul ez. Ezekkel a kérdésfelvetésekkel alapítja meg tulajdonképpen a csoport lélektan még kísérletezés lehetőségeit, már elméleti írások korábban is születtek. Ilyen kérdéseket fogalmaz meg Levin. Vajon milyen nevelési módszerek kedvezőbbek a nevelés szempontjából, a vak engedelmességre vagy a belátásra épülők? kérdéseire a következő módszerekkel keresi a választ. Itt az Iowai nevelési központban lehetőség nyílik arra, hogy 10 éves gyerekek számára klubfoglalkozásokat szervezzenek. A klubfoglalkozások tárgya nagyon érdekes, színházi állarcokat, színházi díszleteket, különböző játékokat lehet csinálni, alkotni, és a kísérlet alanyai 10 éves fiúk. Három csoportot alakítanak ki a gyerekekből, és 5-5 szakkörű csoport kezd el működni. Minden csoportnak egy pszichológus a vezetője, de pedagógusként működik ez a pszichológus, és rendkívül fontos, hogy a pszichológusok váltják egymást. Tehát nem ugyanaz az ember foglalkozik végig egy csoporttal, hanem a pszichológusok váltják egymást. A különféle csoportokban a lehetséges nevelői légkörnek három változatát hozzák létre. Az engedelmességen alapulót, a belátáson alapulót és a szabadjára engedő, vagyis laissez-faire módszert. Én azt hiszem, hogy ez is egy kicsit talán ismerős lesz. Nézzük meg, hogy melyik csoportban milyen nevelési módszerrel dolgoznak, de azt hiszem így nehéz lesz megnézni, úgyhogy egy kicsit. Tehát háromféle módszerrel alakítják ki a háromféle csoportot. Az egyik csoportban engedelmességet követelnek a gyerekektől, és itt a módszerek önkényes vezetés, tehát a vezető dönti el, hogy mit fognak csinálni, mondjuk azt mondja, hogy ma színházi díszleteket fogunk csinálni, a Miki Maki Mókus című gyerek színdarab díszleteit fogjuk elkészíteni. Ha a gyerekek azt mondják, hogy ehhez nincs kedvük, ugye 10 éves amerikai fiúkról van szó, elképzelhető, hogy ők azt mondják, hogy ehhez nincs igazán kedvük, a vezető ugyanakkor azt mondja, hogy már pedig ezt kell csinálni, vita nincs, ez most a feladat, akinek nem tetszik, az elmehet. Az, hogy tulajdonképpen mi lesz ennek a terméke, ennek a díszletkészítésnek, azt se nagyon mondja el, hanem egyszerűen vezényli a munkafolyamatokat, adja a következő anyagot, megmondja, hogy melyik gyereknek pontosan milyen feladatot kell végrehajtania, és így tovább. Itt egyébként ez aztán később derül ki, csak ideírtam, mint jellemzőt, 6-szor annyi utasítás és kritika hangzik el, mint a demokratikus csoportban, ugyanis a vezető abban a pillanatban, mihelyt a gyerek valamit nem jól csinál, akkor rögtön rászól. Ne az ollóval ezt a késsel kell vágnod, ne piros papírból csináld ezt, hanem zöld papírból. Ne fecsegj, inkább a munkára figyelj. Mit ügyetlenkedsz itt, akkor odaadom a másiknak, nem neked ad, akkor te inkább valami egyszerűbb dolgot fogsz csinálni. Nem is tudsz bánni az ollóval. Jaj, de ügyetlenke vagy. Tehát állandóan ilyen megjegyzések, frusztráló, kudarc érzést létrehozó megjegyzések hangoznak el, majd ilyenek, hogy jaj, de lassan dolgozz, osztok, siessetek már egy kicsit, piszmogtok ezzel a munkával, le fogunk maradni a másik csoporttal szemben, igyekezzetek, és így tovább. Ezt a csoport légkört, amiben ugye ezek a módszerek nyilvánulnak meg, ezeket nevezi Levin, az autokrácia, vagyis a vakfegyelem nevelői légkörének. A másik csoport, ez a, én mondom, álomcsoport, a belátásra épülő csoport, ahol a gyerekek önkéntes együttműködésére épül a munka. Vagyis a vezető nem határozza meg, hogy mit kell most csinálni, hanem a gyerekeket kérdezi meg, elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy tényleg egy színházi előadásra készülünk, lehet kosztümöket csinálni a színházi előadáshoz, a Mika Maka történetéhez, lehet parókákat csinálni, lehet díszleteket csinálni, mit szeretnétek csinálni. És a gyerekek jönnek a különböző ötletekkel, és együtt kialakítják, hogy tulajdonképpen mit is szeretnének csinálni. Tehát egy közös megbeszélés zajlik. Ebben a csoportban a vezető tanácsokat ad, segít. A gyerekek jönnek hozzá, megkérdezik, hogy most pirosból csináljam ezt a ruhát, vagy zöldből. És akkor a vezető azt mondja, hogy te mit gondolsz? Erre a gyerekre majd melyik ruha fog a legjobban illeni? Hát, azt mondja a gyerek, ő azt hiszi, hogy a piros. Nagyon jó, én is azt hiszem, akkor pirosból szab ki a ruháját. A másik gyerek megkérdezi, hogy most ezt ollóval csináljam, vagy késsel vágjam. Próbáljuk ki, hogy neked mi megy jobban. Ha jobban megy, hogy ollóval dolgozol, dolgoz az ollóval. Figyelj, hogy a gyerekek mit csinálnak, és megdicséri őket. Örül az eredményeiknek. Jaj, ez most de szép lett, hát én nem is tudnám ilyen szépen megcsinálni. Gyönyörűen csináltad meg. Tehát dicséri őket. Örül az eredményeiknek. Ha valakinél úgy látja, hogy ügyetlenke, akkor ad neki valami könnyebb dolgot. Nem szidja, hanem azt mondja, hogy próbáld, nem minősíti, hogy jaj, de ügyetlen vagy, akkor adok neked valami mást, hanem mondjuk egy olyat mondta, hogy úgy látom, hogy ez most neked egy kicsit nehezebben megy. Próbáljuk, nem mit szeretnél helyette inkább csinálni, próbáljunk meg valami mást. Ebben a csoportban kialakul a demokrácia, az önként vállalt fegyelem légköre, vagyis röviden ugye ez demokratikus, a másikat pedig autokratikus csoportnak nevezi, autokratikus vezetési csoportnak nevezi Levin. A harmadik csoport a laissez-faire, vagyis a szabad csoport. Itt a vezető bemegy a csoportba, és azt mondja, hogy na gyerekek, kell valami díszleteket kell csinálnunk, fogjatok neki, itt van az anyag, azt csináltok, amit akartok, valamit hozzatok ki, csináljatok díszleteket, jelmezeket, állarcokat, amit akartok. Mindenki azt csinál, amit akar, ezt a légkört nevezi el Levin anarchikus légkörnek, vagyis egy francia kifejezéssel érve a laissez-faire, engedjük szabadon módszerének, engedjük szabadon, vagyis az anarchia módszerének. Hát most akkor a kérdésünk az az, hogy hogyan, mert a lényeges kérdés az itt az, hogy hogyan alakul ezt követően a csoportok légköre. Hogyan alakul, mi történik a csoportban? A háromféle vezetési stílust a vezető hangvétele is nagyon jól érzékelteti. A vezetők viselkedését pontosan, vezetők eljárását, viselkedését pontosan figyelik, lejegyzik a megfigyelő pszichológusok, tehát betanulják a pszichológusok, hogy mindegyik csoportba milyen módszereket, és csak azokat a módszereket alkalmazhatják, hiszen ez egy csoportlélektani kísérlet, a feltétel variálásával, a feltételek variálásával, és egy hónap után váltás, tehát egy hónap után a vezetők cserélnek, és a demokratikus csoportban autokratikus módszerekkel, az autokrata csoportban demokratikus módszerekkel, és így tovább. Tehát mindegyik csoportban, öt csoport van, mind az öt csoportban, mind a három vezetési módszer kipróbálásra kerül. A kísérletnek tehát fontos forgatókönyve van, Egy alkalommal például a vezető kése, máskor kimentek, magára hagyták, vezető nélkül hagyták a csoportok. Akkor egyszer egy takarítónak álcázott pszichológus lépett be, söprögetett, vagy a villanyórát igazgatta, közben lekicsinlő megjegyzéseket tett a gyerekek munkájára. A kísérlet gazdag eredményeit abból a szempontból ismertetném, hogy a vállalkozásnak, a véleményalkotásnak, az együttes döntésnek, a lehetőséget kereső funkciógyakorlásnak milyen hatással van a gyerekekre, és milyen eredményeket ért el a csoport légkör, hogyan alakult a csoport légkör. Nagyon érdekes dolog, hogy melyik csoport teljesítménye volt a legjobb. Tessék kitalálni. Vajon melyik csoport teljesített a legjobban? Ez most a válaszok nem különültek el. Autokratikus? Nem, nem. Na jó, akkor most gyakoroljunk egy kis demokráciát. Tegye fel a kezét az, aki azt mondja, hogy a demokratikus csoport teljesítménye volt a legjobb. Köszönöm. Akik szerint az autokratikusé? A kisebbség ezúttal, a kisebbség találta jól el a választ, a helyzetet. Bizony-bizony az autokratikus csoport 75%-ban teljesített, míg a demokratikus irányítású csoport csak 45%-ban. De egy nagyon-nagyon lényeges különbség már a teljesítményben is megmutatkozott. Míg a demokratikusan irányított csoportokban ott a gyerekek szerették azt, amit csinálják, és a zavaró körülmények, amikről az előbb szóltam, a zavaró körülmények ellenére is szépen dolgoztak tovább. Bejött egy pszichológus, lekicsénylő megjegyzéseket tett, a demokratikus irányítású csoportban a gyerekek simán dolgoztak tovább, oda se hederítettek arra. Tovább csinálták azt, amit ők elképzeltek. Az autokratikus vezetésű csoportban viszont abban a pillanatban, ahogy a vezető otthagyta a csoportot, vagy bejöttek ezek a zavaró tényezők, akkor a gyerekek abbahagyták a munkát, elkezdték rombolni a saját munkadarabjaikat, elkezdtek rendetlenkedni, fegyelmezetlenek voltak. Ez mindig addig tartott, míg az autokratikus irányító vezető vissza nem érkezett hozzájuk, és meg nem teremtette ismét a rendet. Tehát itt egy önként vállalt fegyelem nem volt, nem jött létre. No most, nagyon érdekesen alakult a szabad csoport tevékenysége. A szabad csoport tevékenységében ugye megjelent az anarchia. Megjelent az anarchia, itt semmiféle teljesítmény nem volt kimutatható. A gyerekek törtek, zúztak, nem széttépték az eszközöket, nem használták a munkaeszközöket rendeltetésüknek megfelelően, és megindult egy nagyon érdekes csoportfolyamat, aki olvasta Golding nagyon nevezetes művét, a Legyek urát, az rögtön kitalálja, hogy itt mi alakult ki. Igen, felülkerekedtek az agresszív gyerekek, és kezdtek dirigálni, és kezdtek uralkodni a gyengébbek felett. Tehát átvették az irányítást, az anarchikus légkör nem sokáig létezett, nem sokáig működött, felülkerekedtek az agresszív gyerekek, majd erről egy filmecskét is fogunk, egy kisebb filmet is fogunk látni, hogy ez hogyan történt meg. Na most, még fontosabb a kísérletnek az a tapasztalata, amely a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyában a másik két csoportban érvényesült. A türelmetlenséget, az ellenségeskedést kifejező cselekvéseket dühös kirobbanások, az agresszív megnyilvánulások száma követte az autokratikus irányítású csoportban, akkor, amikor az autokrata vezetője a csoportnak nem volt jelen. Az autokratikus vezetésű csoportban kifejezetten rossz csoport légkör alakult ki. A rossz csoport légkör abban is megnyilvánult, hogy akkor, amikor a vezető nem volt közöttük, akkor a gyerekek azt az agressziót, amit ők elviseltek az agresszív vezetőtől, azt kezdték ebben a csoportban is a gyengére ráruházni, sőt, amikor az ő tevékenységükkel kapcsolatosan számon kért tőlük a visszatért agresszív vezető, hogy mi volt, miért rendetlenkedtetek, hol tartotok, miért nem csináltátok még meg, ami a munkátok volt, akkor mit mondtak? Azért, mert ő, a Johnny nem engedte, hogy dolgozzunk. A Johnny volt az, aki azt mondta, hogy inkább törjük össze. A Johnny volt az, aki nem csinálta meg, ami az ő feladata volt, és miatta nem tudtunk mi teljesíteni. Vagyis ebben a csoportban megindul egy olyan csoportlélektani jelenség, amelyet először Kurt Lewin ír le, és ezt a csoportjelenséget úgy hívjuk, hogy a bűnbak képzés. Kurt Lewin bebizonyítja ebben a kísérletben, hogy az agresszív vezetés az, ami a csoportokban a bűnbak képzését elindítja. Mi az oka ennek az agresszív, ennek a tevékenységnek, ennek a csoportlélektani jelenségnek? Az, hogy az emberek nem tudják elviselni az agressziót csak úgy, mindenféle pszichikus hatás, visszhatás nélkül, hanem tovább kell ezt adniuk. Tapasztaljuk ezt a mindennapi életben is, csak itt mondjuk fekete-fehéren először bizonyítódott egy csoportlélektani kísérletben. Történetesen az, hogy akit vernek, annak vernie kell másokat, ha egyáltalán meg akarja őrizni a saját személyiségét. Kit fog ütni, aki gyengébb, aki üthető, aki verhető. Le kell vezetni valahol az elszenvedett agressziót ahhoz, hogy a személyiség valahogy megőrizze saját magát, megőrizze én képét. Ha nem, erre is van példánk, akkor alakul ki a pszichózis, akkor alakul ki a gyenge, mindig más irányítására váró, önálló akarattal, önálló személyiséggel nem rendelkező ember. Nagyon valószínű, hogy Lewin ezzel a jelenséggel, a bűnbakképzés jelenségével magyarázta meg, és magyarázzuk még a mai napig is az antiszemitizmusnak azt a gyilkos indulatát, amely 6 millió zsidó áldozathoz vezetett a náci Németországból kiinduló eszmék nyomán. Ahhoz, hogy Hitler meg tudja valósítani a saját diktatúráját, és gondolkodó német emberekből engedelmes katonákat neveljen, ahhoz szüksége volt bűnbakokra is, akikre rá lehetett tolni azt, ami Németországban ugye első világháború után zajlott, és ezek voltak a zsidók, meg hát úgy mellesleg mindenki, aki nem a felsőbbrendű fajhoz tartozott, de ezek már másodrendű áldozatok és bűnbakok voltak, az elsőrendű áldozatok, bűnbakok a zsidók voltak. Világos, és ezt ma már nagyon sok csoportpszichológus, szociálpszichológus mondja, hogy ebben a kísérletben azért Lewint a második világháború, a holokauszt erősen befolyásolta, mert egy kis csoportba próbálta ki, hogy az agresszió, az agresszív viselkedés milyen eredményekhez is vezethet. Hát, akkor itt van, ugye, az álmunk. Azt kell mondanunk, hogy az álmunk az igazi demokrácia. A belátásra épülő csoport, ahol értő vezetők még feljebb is emeljük akkor egy kicsit, ahol értővezetők ki tudják alakítani emberek együttműködését, emberek koprodukcióját úgy, hogy segítsék egymás munkáját. Ebben a belátásra épülő csoportban jó a csoport légköre. A gyerekek beszélgetnek egymással, szívesen járnak a csoportba, meg akarják csinálni, be akarják fejezni a munkát, amit elkezdtek, örülnek annak, amit csináltak, míg az agresszív csoportba utána széttapossák, tönkreteszik, szétszaggatják munkájuk termékét, a laissez-faire csoportba azonnal, tehát ott nem is születik semmi, mint mondtam, addig ugye itt a belátásra épülő csoportba szeretik, amit csinálnak, közben segítenek egymásnak. Tehát nem indul meg a bűnbak képzés, hanem a gyerekek mintázva a vezető viselkedését, aki segíti a gyerekeket, ezt mintázva segítik ők is, ezt mintázva segítik ők is egymást, tanácsokat adnak egymásnak, nem rivalizálnak egymással, hanem egymás segítve működnek együtt. Ha kitekintettem előbb a politikába és a történelemre, akkor azért itt is egy kicsit ki kell tekinteni, mert hogy akkortájt, tehát a 40-es években, amikor ez a kísérlet Iowában megtörténik, akkor azért Levin és munkatársai, Lipit és White, megjegyzem az ő nevüket is, megemlítem, úgy látják, hogy az Egyesült Államokban az igazi demokrácia valósult meg. Tehát valahol azért itt mögötte, és ezért most már sokan bírálják ennek a kísérletnek a hátterét. Ott van a három politikai alakzat, a három államforma, a belátásra épülő állam, az Amerikai Egyesült Államok, az autokrácia, az a náci Németország, és a laissez-faire, és ez nagyon érdekes, hogy Levin úgy látja, hogy a laissez-faire vezetési stílus, vagyis a weimari Németország az, amely lehetővé teszi az autokrácia Hitler uralomra kerülését. Tehát ugye úgy látja, hogy a laissez-faire, a szabad csoport, ami a weimari Németország, az nem alkalmas arra, hogy az autokrácia szembe megálljon. Ezzel szemben a belátásra épülő csoport erre képes lehetne. Hát, gondolom a történésznek ezzel kapcsolatban lenne még véleménye, de most én itt a pszichológiáról beszélek, és arról, hogy Levinnek ez a vizsgálata, ez a kísérlete tényleg korszakos kísérlet volt, mert az első csoportlélektani kísérlet volt. Először mutatta meg azt, hogy vezetés stílusára hogyan változik meg a csoport légkör. Nincs még itt a Mékuti Laci, úgyhogy inkább még elmondom, amit még Levinről el akarnék mondani, és utána nézzük meg a filmet. Háromnegyedre kértem a Lacit. A Levin életének utolsó szakaszában Massachusettsben az MIT professzora volt. Ez kérem szépen egy pszichológus számára nem kevés, hogy a egyik legnagyobb amerikai egyetem, az MIT, a Massachusetts Information and Technical University, vagy Institution professzorává válik, annak a csoportlélektani kutatócsoportját vezeti, és csoportdinamikai kutatócsoportját vezeti, és ezen a területen is újat alkot, ugyanis Kurt Levin nevéhez fűződik a tréningcsoportok, megalakítása, kialakítása, a tréningcsoport bevezetése, és itt megint fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy milyen érdekesen ötvöződik Kurt Lewin munkásságában az elmélet és a gyakorlat. Tehát ő egy olyan pszichológus volt, aki remek elméletalkotó volt, de az elméleteit mindig kipróbálta kísérleti úton, kísérleti módszerekkel, ebben is talán a német kísérleti pszichológia és az angol viselkedés pszichológiai irányzat ötvöződése nyilvánul meg. A tréningcsoportok. Először ő hoz létre olyan csoportokat, ahol az emberek leülnek egy körben, egymással szembe, face to face, ahogy az angolok mondják, egymást nézve ülnek le kis csoportok, 15 ember maximálisan, 10-15 ember, és ezekben a csoportokban saját magukat adják. Tehát ezekben a csoportokban érvényesül az itt és most elve, vagyis hogy mindenki arról beszél, amit ő abban a helyzetben, ott és akkor érez, gondol, átél, vagyis saját magát hozza a csoportba. Ezekben a csoportokban fantasztikus csoportdinamika alakul ki. Az emberek tudnak hatni egymásra, meghallgatják egymás baját, gondját, problémáját, és közelebb kerülnek egymáshoz. A vezetőnek, mert van vezetője ezeknek a csoportoknak, csak az a feladata, hogy segítse az embereket abban, hogy elmondják azt, ami őket itt és most foglalkoztatja. Nincs kényszere a megszólalásoknak, csak akkor kell szólni, hogyha az ember valójában mondani akar valamit. A csoportoknak nincs témája. A témája az az, amit a személyek, a csoport tagjai hoznak ebbe a csoportba. Aki már részt vett ilyen tréningcsoportban, és élményt szerzett számára egy ilyen csoportban való részvétel, az akkor most pontosan tudja, hogy miről beszélek, csak esetleg azt nem tudja, hogy az MIT-n hozta először létre ezeket a csoportokat, Kurt Lewin. Tegye fel a kezét az, aki már részt vett ilyen tréningcsoportban. Tessék elmenni, nagyon sok helyen vannak ilyen csoportok. Most tegye fel a kezét az, akik részt vettek ilyen csoportban, és szerették. Hát egyel kevesebb az, aki szerette. Nagy élmény egy ilyen csoportban való részvétel, és lényegében az ember azt kapja egy ilyen csoportban, hogy ő milyen. A csoport tükrében, tehát ha meg tud nyilatkozni a csoportban, akkor egy választ kap a saját csoportbeli viselkedésére, arra, hogy őt hogyan látják a többiek, és meg tudja osztani a csoporttal azt, ami neki problémája, ami neki fáj. Ezek a csoportok nagyon sokat fejlődtek az évek során, és most már különböző tematikus csoportok is vannak, meg vannak olyan drámacsoportok, ahol például eljátszák emberek a konfliktusaikat, tehát ha valaki azzal ül be egy ilyen csoportba, ahol őt már jól ismerik, hogy szörnyű vitám volt a feleségemmel, és megőrülök, mert a feleségem állandóan azt akarja, hogy én borsófőzeléket egyek, pedig én azt utálom, ő meg mindig azt főz hetente egyszer, és én ettől már megőrülök, akkor mondjuk a csoportvezető javasolhatja azt, hogy na, akkor most játsszuk el, de nem úgy, hogy te vagy az, aki ordítsz a feleségeddel a borsó főzelék, mert hanem kivállalja azt, hogy eljátsza a szerepet. És akkor, mint egy tükörben, de egy kicsit távolítva, eltávolítva a dolgot, a konfliktus lényegét, látja a személy azt, hogy ő hogy viselkedett ebben a konfliktusban, vagy aki őt alakítja, az mennyiben viselkedett másképp. És akkor ez a játék, rövid kis játék lezajlik, akkor megvitatják, hogy így történt, úgy történt, ki volt ebben, ki követte el ebben a nagyobb hibát, és ebben talán lehet egy kicsit fejlődni is. Lewin csoport lélektani kísérletét Mérei Ferenc, a kiváló magyar szociálpszichológus óvodás gyerekekkel ismétli meg. A 70-es évek elején óriási hatása volt ennek, mert ez volt az első igazi csoportlélektani kísérlet Magyarországon. A különbség annyi, hogy itt egy pedagógus, a Kati néni, az Ovó néni foglalkozik a három csoporttal. Ebben tért el, különben minden módszer megegyezik az eredeti Iowai vizsgálattal. Nézzük meg a filmet. És utána ne haragudjon, nem felejti el, hogy mit akart kérdezni. Szavát maradt kutatásainak igazát a történelem bebizonyította. Hát akkor most tessék kérdezni. A taps az Mérei Ferencnek szól, aki megcsinálta ezt, de most lehet kérdezni. Vagy ez...
Nem, lehet kérdezni.
Ott már volt egy kérdés.
Csak az, hogy amerikai filmekben az ember nézi, 10-3 ilyen csoportos terápiát lehet látni.
Igen, jó, igen. Most már nagyon, nagyon divatos lett.
Drog és az alkohol.
Igen, és másik egyharmadában meg pszichoanalízist, aminek a karikatúráját lehet látni, arról jövőre beszélünk. Azt is egy nagy zsidó nagy pszichiáter alkotta meg. Van egy kérdés a látottakkal kapcsolatban? Szívesen válaszolok. Parancsolj!
Azt szeretném megkérdezni, hogy jól látom-e, vagy jól gondolom-e, hogy a demokratikus csoportban, ahol demokratikusan jelent a gyerekeke, ott is kialakul, hogy aki tehetségesebb, az a gyerekek között inkább vezető szerepet vállal, viszont segítőkész a többiekkel szembe is. Tehát nem próbál meg ő dirigálni, vagy nincs az, hogy én vagyok a legjobb, és nem vagyok semmi, hanem hát én mindent így kell csinálni, hogyha nincs ott a tanárnő, akkor is. Legalábbis az én gyakorlatom ezt mutatja ki, mi azoknál a gyerekeknél, akiket ilyen kemény disziplinnel nevelnek, olyan 10-12 éves korban ezt nem, hát elkezdik az óvodába, a gyomor tengétől kezdve mindenféle betegség mutatkozik, ha nem tudják élni az apacsiókat.
Így van, teljesen egyetértek vele. Hát itt ez arról is szól, hogy a demokratikus vezetésű csoportban ott a tehetségek kibontakozhatnak. A tehetségek kibontakozása csak is egy demokratikus irányítású csoportban lehetséges. Ha nem, akkor a tehetség antiszociálissá válik. Tehát kibontakozik a tehetsége, de elszakad az emberektől, és a tehetségét nem tudja az emberiség szolgálatába állítani. Erről a pszichológiának egy külön ága szól. Hogyne?
Ilyen óvodás 3 vagy 4 éves gyerekeket általában egy bizonyos témakörben 5-10 percig lehet megpróbálni, hogy azt csinálják, amit az ember kér, vagy amit mond. Aztán kell körülbelül 5 perc, ilyen, hogy teljesen szabad mozgás, mert ilyen 3-4 éves gyerek nagyon nehezen koncentrál, és mozgásterápiával foglalkozom, és ez a gyerekek az én szakmám. És nem lehet egy gyereket 20 percnél tovább megpróbálni valamit, még hogyha szívesen csinálja, akkor se, hogy koncentráljon. Tehát mindig kell egy ilyen leszépzel, de nem vadulni, hanem csak akkor, hogy most akkor mit szeretnétek csinálni.
Hát akkor azért fontos, hogy tisztáznunk, hogy a laissez-faire az nem az, hogy akkor most a teljes...
Nem. Az... Bizonyos témában, de van, hát is az ember mindig tanít, és én nem ezt tanítom, de ha meg kell tanítani egy gyereknek az ABC-t, akkor ez egy feladat, amit meg kell próbálni végigvinni. De hogy milyen metódussal viszem végig, hogy ott szívesen tanuljon, és egy közösség legyen, azt mondja, hogy mi egy osztály vagyunk, és mi ezt el szeretnénk érni, majd segítünk egymást, hogy elérjünk. Ezt is csak úgy lehet meg vinni, az ember játszik is velük.
Feltétlenül egyetértek ezzel, és azzal is, hogy valahol a demokratikus nevelési stílusból, ha itt már nevelésről, kisgyerekek neveléséről és pedagógiáról van szó, következik például egy olyan módszer, amit olyan nehéz megvalósítani, keresztül vinni Magyarországon a differenciális csoportmunka, hogy minden gyerekkel az ő szintjén foglalkozzon az óvónő, a pedagógus, hogy enged egyé kibontakozni, és ne csak egy frontális foglalkozás legyen, hanem annak a gyereknek a szintjén. Hogy például miért baj, ezt most hallottam egy kliensemtől, hogy a gyereke rettentesen rosszul viselkedik az iskolába, első osztályos, mert már tud olvasni. És míg a többiek olvasni tanulnak, addig ő rosszalkodik. És a pedagógus sajnos képtelen arra, hogy olyan feladatot adjon neki, ami már az ő szintjén van, hogy olvasson csöndesen magába, és aztán mondja el a mesét, amit elolvasott. Szóval, hogy ilyen, rengeteg ilyen módszer van, amiről azt mondjuk, hogy alkalmas arra, hogy kibontakoztassa a gyerekek öntevékenységét, hogy ne azt csinálják, amit akarnak, hanem azt csinálnak, amit szeretnének. Ez ugye itt nagyon erősen hangsúlyozódik, hogy a laissez-faire-ben azt mondják, hogy azt csináljuk, amit akarunk, a demokratikus irányításnál azt mondják, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk, és ez nagy különbség.
Ez is az én gyerekkoromban saját tapasztalatomból, én is úgy mentem iskolába, hogy tudtam olvasni. Egy nagyon aranyos tanítónénink volt, aki ezt felfedette, és amikor az volt, hogy ő szeretett volna kicsit pihenni, egyaltát volt egyébként, a tanári adta a fiókjába hordol.
Ja, Istenem!
És akkor, na ide akkor ülj ki és olvastas. És én már a rémbüszke voltam, és csöndben volt az osztály, olvastatunk. Én elolvastam, a többi utána. És ez, hát elég régen jártam iskolába, de ez már akkor is volt pedagógus, aki érvényesítette. És nagyon szerettünk hozzájárni.
Azért, ha azt kérdezzem meg, hogy vajon az osztálytársak ezt mennyire szerették?
Aki nem tudott olvasni, az nem szívesen, de voltak.
Igen, hogy azt szeret piros tojást csinálni, aki szereti a Kati nénit. Úgyhogy ön biztos, hogy nagyon jól érezte magát, de vajon mennyire fogadták el ezt a szerepét a többi gyereket?
Ki így, ki úgy, de nem volt attenció akkor még.
Parancsot!
Autokráciának a neveltetőt, ő is hívna, hogy a gyereket ráneképp, és a gyereknek már fáj egy olyan gyerekek vajon, hogy lehet ráirányítani erre?
Hát, hogy itten Levin szellemébe válaszoljak, mondjuk el kellett küldeni egy szülői tréning csoportba, ahol esetleg szembesítik őt azzal, hogy mit csinál, de ez egy nagyon nehéz probléma. Tessék, parancsolj!
Megkérdezni, hogy ez az a kutatással akár Amerikában, vagy amit Magyarországon végeztem a gyerekekkel egy hónap alatt, hogy ott az lehetett tudni, hogy valamilyen mélyebb nyomott sérülés hagyott-e, és hogy ezután feltárták-e a gyerekek előtt, hogy ez egy, tehát az ő szellemi szintjüknek megfelelően az, hogy ez most csak egy kutatás volt, és hogy Kati néni
ez, amit kérdez, ez teljesen jogos, és ezt mindig a hallgatóim is meg szokták kérdezni, amikor erről a témáról van szó, természetesen igen, a pszichológiai kísérletnek alapvető feltétele az, hogy tartósan kárt okozni senkinek nem szabad. Tehát, hogyha átmenetileg, időlegesen azért rossz helyzetbe hoznak gyerekeket, embereket, utána rögtön tisztázni kell, hogy ez az óvodások esetében, hogy ez játék volt a Kati néni, mindig ugyanaz, demokratikus pedagógus, és többnyire úgy viselkedik, ahogyan a demokratikus csoportban. És hogyha most azt is megkérdeznék tőlem, vagy nem kérdezik meg, mert nagyon kedvesek, és nem akarnak engem provokálni, hogy vajon a Mérejék azért válogattak-e a gyerekek között, hogy melyik gyereket tegyék, melyik csoportba, akkor azt kell mondanom, hogy bizony-bizony igen, de a film annyira értékes, és olyan ritka, ezért ilyen rosszabb példány egyébként, mert ilyen filmekre ma már nem adnak pénzt, nem lehet ilyen filmeket csinálni. Persze, hogy egy kicsit rendezni kellett a dolgot, és nem a szelíd, alkalmazkodó gyereket rakták a laissez-faire csoportba, hanem oda azért egy kicsit ezeket a lármásabbakat. De fel szeretném hívni akkor már a figyelmet egy-két nagyon érdekes gyerek figurára, mert az a gyerek, aki a laissez-faire csoportban először tetszik neki ez a csodás, nagyszemű kisfiú, ha emlékeznek rá, aki először el van ragadtatva attól, hogy itt micsoda, mindent lehet csinálni, aztán ő lesz az agresszió áldozata, és akkor már sírni kezd, és teljesen megrémül, tehát akkor ő már áldozattá válik, és ha megkérdezik, hogy milyen itt, akkor bizony nagyon bizonytalanul mondja azt, hogy hát jó, mert azt csináljuk, amit akarunk. Parancsolja.
Kérdeznék, hogy a felmérés, a szignifikánsan utazó nagy különbsége, mivel a 70-es évek pedagógiai eredményessége gyakorlata, meg a mostani között.
Tudomásom szerint nincs. Tudomásom szerint igazi ilyen felmérés nincs. Na most... Hát egy ilyen felmérést is azért csak úgy lehet megcsinálni, hogy a szempontokat és a célokat nagyon pontosítani kell, hogy milyen területen, tehát mondjuk a történelem oktatása terén a gimnáziumokban, vagy a magyar nyelv és irodalom oktatása a gimnáziumok első osztályában, a 70-es években és most. Szóval ez csak így lehet, tehát ilyen nagyon konkrétan.
A 70-es éveiben a gimnazistáknál is, meg az általános iskolásoknál is az effektív gyakorlati tudás az sokkal magasabb szinten volt, nagy tömegeket tekintve, mint amilyen szinten van például az olvasási készség, illetve olvasás értés, szövegértés szinten. Ugyanez igazgatott, ha majd tudom a matematikára, hogy egy csomó gyerek matematikai értelmeséget jelent, most is van ilyenek, csak hogy a tanárnyékén vannak különbségek.
Vannak ilyen nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, ha erre gondol, és néhány eredményről tudok, és néhány eredményt, mert a médiák is közzétesznek, a gyerekek olvasási készsége romlik. Tehát rosszabbul olvasnak, sokkal rosszabbul olvasnak, és a lexikális tudásuk is csökken. Tehát a lexikális tudások csökken. Ha ezzel mondjuk arányban növekedne a képességfejlesztés, ha ezzel ellentétben mondjuk a különböző jártasságokban és készségekben jobb eredményeket mutatnának, akkor ez nem lenne olyan nagy baj, de ilyen adataink tudomásom szerint nincsenek. Van-e még kérdés? Parancsolj!
Nagyon örülök, hogy részletem venni ezen az előadáson, és nagyon tetszettek ezek a filmek, mert valóban az én tapasztalataim is ezt mutatják, hogy a Mérej tanárok mennyire pontosan ismerte a gyermek életet. Én nem vagyok pedagógus, én iparművész vagyok, de annak idején a fiatal iparművészek stúdiójában még kapszunk az adatot, illetve a lehetőséget, mielőtt még a műcsarnokot átépítették volna, indította egy programot gyerekeknek, amelyet fiatal iparművészek vezethettek, különféle anyagokkal, különféle témákkal, és meg kell mondani, hogy nagyon sikeresek voltunk, nagyon szerették a gyerekek a munkát, Én üzengel foglalkozom, tehát én üzengelőbész vagyok, és meg kell mondjam, hogy a gyerekek az én csoportomban óvodásoktól 15 éves korig kívánok mindenkit meg lehet találni, és hogyha azt mondom, hogy színes üvegcserepekből lehetett képeket készíteni, akkor lehet, hogy a kisgyermekes anyukájuk esetleg megrémültek volna. Tehát éveken keresztül én csináltam ezeket a foglalkozásokat, és egyetlen egyszer fordult elő, hogy egy kisfiú megfúrta, hogy ez a padérme szeretem közelni. És nagyon nagy öröm volt látni, hogy a gyerekek, akik ugye természetesen megkapták az egyigazítást, hogyha kértek segítséget, akkor segítettem, de teljesen önállóan határozták meg, azt, hogy mit szeretném megcsinálni, és teljesen szabadon lehetett válogatni, hogy nyomóztól. És öröm volt látni azt, amikor a kis kenyérnyik átlátszőüveglapra elkészült a színes üvegcserepekből a kis alkotás, akkor az egyik kisgyerek a testvérének, a másik kisgyerek a nagymamának, a harmadik az apukának, meg az anyukának, tehát annyira megszerették ezt a számukra, teljesen idegen anyagot, mert akkor találkoztak fel először, hogy valóban, amit itt látunk, ez valóban működik a valóságban is. Persze, de az kellett, hogy én egy bevítéssel indultam, és alapvető dolgokat megmutattam, hiszem anyagokat, és a gyerekekért tulajdonképpen magát szintén tisztába kerültek azzal, hogy a különféle korokban, amikor üvegablakokat készítettek ezekről az üvegekről, hogy akkor azok hogy néztek. Tehát meg volt egy ilyen indítás, és soha senkinél nem látta magát, az egymás közötti segítés, meg az, hogy barátságok alakulja ki, úgyhogy
ez nagyon jó, hogy elmondta. Igazán nagyon jó. Ez valóban egy demokratikus légkörű csoport lehetett. Na most ez egy kitűnő kérdés, és...
Bocsánat, mert ismerve a 40-es évek amerikai demokráciáját, azért ugye már most az amerikai demokráciában nagyon-nagyon megvállalották azt, hogy ki von mi és milyen mértékben kerülhet be egy bizonyos közegben.
Nagyon jó a kérdés, és azért nagyon jó a kérdés, mert rá tudok még egyszer mutatni ennek a kísérletnek a lényegére. Ez arról szólt, és a Leviné igazán, talán egy kicsit a Mérei megismétlése teatrálisabb, de a Mérei féle, a Levin féle kísérlet Lipittel és White-tal, majd meg is mondom, hol lehet megtalálni a pontos leírást, ez arról szólt, hogy függetlenül attól, hogy a gyerekek honnét jöttek, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoztak, ez alakult ki az ottani, őket ott az Iowai Nevelési Központban élt módszerek hatására. Ezért cserélték a pszichológusokat, cserélték a módszereket, és mindig ugyanaz jött ki. Tehát itt a lényeg az volt, hogy hogyan hat egy csoport klímájára a vezetés módszere, és ezt bebizonyították, hogy itt függetlenül attól, hogy melyik gyerek milyen, a vezetés módszere hatott. Na de, hogy azért valamiben igazat is adjak önnek, egyetlen egy gyereket jegyeztek föl, aki azt mondta, hogy az autokrata csoportban nagyon jól érezte magát, és újra ebbe a csoportba szeretne jönni. Ennek a gyereknek az édesapja egy katonatiszt volt.
Hát
hát ezek között a gyerekek között még nem volt fekete gyerek, azért nem, mert akkor még az Egyesült Államokban nem valósult meg, nem kezdődött el sem az az antirasszista kampány, aminek a végeredménye mondjuk az, hogy Obama az Egyesült Államok elnöke ma. Miért? De miért szubjektív?
Hát azért, mert nem a társadalom,
nem a teljes mindegyődési a
társadalom, hanem egy választott csoportban, az érzékeny szolgálat. Mint
a valami, azok a gyerekek vettek részt ebbe, akiknek kedvük volt az ajovai gyermek. Gyermekgondozási központba kedvük volt részt venni, színházi állarcok és egyébek készítésében. Tehát nem, mondom, itt nem az a lényeg, hogy a gyerekek honnét jöttek. Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy egy pedagógusnak, aki egy osztállyal dolgozik, annak szembe kell néznie azzal, hogy a gyerekek honnét jöttek egyértelműen. De itt egy kísérlet az mindig kiemel valamit. Egy kísérlet feltételeket variál, egy pszichológiai kísérlet, és itt a kérdés az volt, hogy egy csoportra hogyan hatnak a vezetés módszerei, milyen csoport jelenségeket idéznek elő a vezetés módszerei, és ezt eléggé egyértelműen bizonyították. Parancsoljon!
Picit vegyük el a mai napot Magyarországon.
Oh,
hogy mind is vannak vezetési módszerek az oktatásban. A demokratikusból azért tud látjuk a tévét a rádióból, hogy eloszlott a mafia.
Hát...
Már van bántanak egymást, tehát a mulás is. Nem mondom, hogy ott egy autókat, hanem
jó, nagyon jó kérdés, uram, nagyon jó kérdés, és itt mondjuk több igen neves nevelés szociológus kollégám mondja azt, hogy bizony-bizony, addig beszéltünk a demokratikus nevelésről, amíg ez a demokratikus nevelés kezd a laissez-faire-be átcsapni. Tehát van egy kétségtelenül van egy ilyen veszély. Még kérdés? Akinek még van kérdése, én itt vagyok, szívesen válaszolok rá továbbiakban is.
Belefolytani. Csak annyit, hogy én 40 éve vagyok pedagógus, azért szeretném én látni azt a diákot, aki engem megvert. Szóval azért ez a pedagóguson is múlik, szerintem. Nagyon szépen köszönjük, hogy a professzorat